mert az, hogy most ilyen egynapos, 24 órás etapokba gondolkodod, az kevés. Tehát látnod kell, még hogyha nyakig a kakiban ülsz, akkor is látnod kell, hogy hogyan fogsz ebből kimászni. De van egy másik nagyon fontos mondás, hogy a terv semmi, a tervezés minden. Ahogy az egyik cégvezetőm, bocsánat, értékesítés vezető fogalmazott egy múlt is úriember, hogy üveghangon pörögtek az emberek. Megcsinálták a tervet, ami a pandémia előtre datálódott, tehát hogy nem vette figyelembe a pandémia, és akkor annyit mondtak, hogy ügyesek vagytok, nagyon jó, 2021, akkor plusz 20%.
Sziasztok, üzleti felfedezők! A következő epizód nem is egy, hanem két részes lesz. Az ügyvezető akadémia mentorával, Palánkai Gáborral fogunk beszélni a stratégiai évtervezésről. Az első részben kicsit kalandoztunk, azért lesz két részes, ugyanis a gyakorlati részét a második részben hallgathatjátok meg. Most azonban hallgassátok ezt az első részt.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.
Palánkai Gáborral beszélgetek ma, aki az ügyvezető akadémián keresztül kis- és középvállalkozóknak segít, hogy megfelelő stratégiát alakítsanak ki többek között, és olyan apropón beszélgetünk, hogy nemrég volt Gábornak egy az ügyvezető akadémián belül egy szeminárium, amire én is felfigyeltem, az évtervezés. Gábor majd elmondja, mi a címe pontosan. Üdvözöllek, Gábor, mutatkozz be kérlek pár szóba, és mondd el, hogy mi volt ez a szeminárium, és hogy sikerült.
Én is üdvözöllek Kristóf, illetve a podcast nézőit, hallgatóit is. Akkor első körben a bemutatkozással kezdem, és akkor utána térnék ki ugye erre a szemináriumra, erre az előadásra. Én az ügyvezető alapítója vagyok, ügyvezető akadémia alapítója vagyok, cégépítési szakértőnek vallom magamat. Az üzleti mentort egy ideig használtam, de sajnos olyan lerágott csont lett mostanában, hogy már mostanában, aki kívülről látott egy céget, már az is üzleti mentornak. Bocsánat, hívja magát, úgyhogy ezt inkább így lassan így elhagytam. A mentor, mint szó, ahhoz viszont ragaszkodni szoktam, amikor meg szokták kérdezni, hogy coach vagy tanácsadó, vagy tréner, és mondom, hogy nem, én alapvetően úgy, hogy cégvezető vagyok, ezért is 20 éves csinálom, tehát elég jelentős szakmai tapasztalatom ebben a témában. Tehát nem vagyok se tréner, se tanácsadó, cégvezető vagyok, és pont ezért merem, és ezért tudom mondani azt, hogy iszom egy pohár vizet.
Jó, csak nyugodtan. A mentoroknak és cégvezetőknek is szüksége van vízre.
Abszolút, hogyha leragadt valami a torkukra.
Csak nyugodtan.
És ez kellemetlenül befolyásolná ugye az audio vizuális élmény. Tehát alapvetően ezért merem azt mondani, hogy az ügyvezető akadémia az első és eddig az egyetlen gyakorlati cégvezető képzés, mert nekem van gyakorlati cégvezetői tapasztalatom ugye azok közül, az emberek közül. Nem egy céges megmondó ember vagyok, hanem több céget irányítottam, több céget építettem föl ugye az évek során. Ezek különböző üzletágakban tevékenykedtek, tehát ha valaki mondjuk egy online marketinges, akkor nagy valószínűség szerint viszonylag általános rálátása van ugye mondjuk egy vendéglátóipari cégre. Én vezettem 160 férős éttermet, sportszerüzlettáncot, autószalonokat, tehát azt gondolom, hogy azért elég széles a paletta. És hát ugye ezen kívül ugye az összes oktatás nálunk az ügyvezető akadémián gyakorlati, tehát azt jelenti, hogy nem csak kiállok a pulpitusra és hintem az igét, hogy akkor most ezt csináljátok meg, azt csináljátok meg, és mennyire szeretem hallani a saját hangomat, hanem már ott elkezdünk a cégekbe beépítendő cégépítési eszközökkel foglalkozni, már ott elkezdjük megcsinálni, mert nekem nem az a lényeg, hogy minél több tudást vigyenek haza a cégvezetők. Természetesen ez is szempont, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy minél több mindent megcsináljanak, és be is építsék. Tehát van ez a négyes mondás, ugye ez a érteni, tudni, csinálni, tanítani. Van, aki a csinálnét kihagyja ebbe a szakmában, tehát nagyon-nagyon sok olyan embert ismerek, aki úgy tanít cégépítést vagy cégvezetést, hogy ez a csinálni az hiányzott az életéből, de azért nagyon-nagyon könnyen és okosan meg tudja mondani a tutit. Viszont én meg pont erre helyezem a hangsúlyt. És van, ez nem azt jelenti, hogy a szaktudásom alacsony, hanem a hangsúlyom más, inkább azt mondom, tehát nem az átadandó anyagra koncentrálok, soha nem a résztvevőkre.
Van egy olyan mondás is, hogy aki nem tudja, az oktatja, vagy valami ilyesmi, ugye?
Igen, azt én is meg szoktam kapni. Hát azért alapvetően, hogy miért okoskodsz, meg stb. Hát miért nem csinálsz céget? Mondom, csinálok céget, a sajátomat, amit be nincs úgymond olyan szintű bevételkényszerem, pont ugye az elmúlt évek, évtizedek miatt, hogy na most akkor én ezt felfújjam egy 100 milliósra, és akkor nem tudom, 50 kollégám legyen, meg stb. Azért az bizonyos keretek közé szab, hogy a saját tudásomat azért nehéz klónozni, a tapasztalataimat inkább úgy mondanám.
De ezek az utóbbiak, ezek inkább Facebook kommentelők, ugye nem a szeminárium, után mennek oda hozzád, és mondják el, hogy
Őket úgy hívom foteltrollok, akik otthon ülnek a fotelba, és arctalanul nagyon sokszor ugye könnyen beszólogatnak. Vagy esetleg olyan cégvezetők, akik ugye itt az amerikai feelingnek a hatására sajnos ugye a bevétel bűvületében élnek, hogy jaj, hogy mekkora céged van, akkor mekkora ember, vagy ha 1 milliárdos céged van, akkor ember, vagy ha 100 milliós vagy, akkor nem is vagy ember. Tehát, hogy Ez sajnos ez a mostani időszaknak, illetve az elmúlt mondjuk az új kapitalizmus, ugye, ami a 90-es évektől indult, ennek ez az egyik fő bűvölete, ami sajnos rossz. Tehát az, hogy én inkább sokkal inkább tartom azt fontosnak, hogy valaki boldog legyen abban, amit csinál, tehát jól érezze magát. Az életének a több területén is sikeres legyen. Az, hogy egy területén sikeres, Azt azért valaki felszívja magát, úgy egóból meg tudja csinálni. De az, hogy minden területén sikeres legyen az életén, legalábbis az életterületek nagy részén, na az már teljesítmény. Az már teljesítmény. Tehát magyarra lefordítva az, hogyha valaki épít egy szép nagy céget, baromi nagy árbevétellel, mint egy nagy vagyont halmoz fel, mert neki ez jelenti ugye a hamis biztonságérzetet, de attól függetlenül mondjuk nem látta mondjuk a gyerekeit mondjuk 13-14 éves korukig, mert amikor megint hazaérkezett, akkor a gyerekek már aludtak, amikor elment, még aludtak, tehát hogy ismerek ilyet, csak azért
merem ezt valós probléma, nagyon sokan vannak így, ugye, és ez pont, tehát akkor aktív az ember, mikor ekkoránk a gyerekek, nagyon nehéz összehozni a kettőt, mert általában ugye, amikor kicsik a gyerekek, 35-40 éves az ember mostanában, és akkor tök aktív, akkor tud jól dolgozni, akkor tud belehúzni, és ezt a balanszot nagyon kevesen találják meg jól, vagy egyre kevesebben, viszont nagyon fontos lenne. Igen.
Abszolút.
Figyelj, szerintem kanyarodjunk rá a mai témánkra, ugye volt neked egy szeminár.
Előtte, amikor megengeded még az évtervezőről beszélni két mondatot, és megígérem, hogy csak két mondat lesz, mert azt már beígértük ugye a hallgatók.
Arról szeretnék most beszélni természetesen.
Ja, bocsánat.
Persze, hát arról fog szólni az adás, legalábbis én úgy tudom.
Én is.
Szóval volt neked ez a szeminárium, ott szerencsére teltházas volt, és ugye Igen. Jobb lett volna előtte a podcast, de most csak utána tudjuk ezt megcsinálni, de hát nyilván jövőre is lesz évtervező szemináriumod.
Igen.
Ha jól tudom, teltházas volt. Igen. Miről volt itt pontosan szó, milyen sikere volt, és kicsit boncolgassuk akkor utána ezt a témát, kérlek szépen.
Alapvetően ugye 196 fővel került ugye megrendezésre.
Ez a magyarok 196, úgyhogy ez egy jó szám, bocsánat. Térjünk át, ugye az évtervezésről volt szó ezen a szemináriumon, és felírtam én egy-két indító kérdést ugye ezzel kapcsolatban. Nagyon sok ember, nagyon sok KKV főleg elhanyagolja az évtervezést. Milyen hátránya lehet abból, hogyha nem tervezünk? De szerintem kezdjük ezzel, hogy egy kicsit úgy fölnyissuk a szemeket, hogy ez valami olyan, amit kellene. Mi van, ha nem tervezünk évet? Idejében.
Igazából most mondhatnám az elméleti oldalát, inkább a gyakorlatival kezdeni. Egy picit visszárnyúlnék a pandémiáig, és egy olyan örökérvény igazsággal kezdeném, amit utána egy kicsit kibontani. Tehát ez az igazság, amire én a pandémiában jöttem rá, hogy a stressz az kinyírja a kreativitást. Tehát ez úgy nyilvánult meg a pandémiában, hogy amikor elindult ugye ez 2020. március 13-án, 15-én, ezt én gyakorlatban is észrevettem, mert elkezdett csörögni a telefonom, de szinte folyamatosan. Tehát az első nagyjából olyan 3-4 hétben én napi ilyen 14-16 órákat telefonáltam, annyi volt nem azt mondom, hogy érdeklődő, mert nem, annyi volt a bajba jutott ember. És ezt nem
feltétlenül... Ezt már mondta más is ebben a podcastben, hogy nektek, mentoroknak, tanácsadóknak hívjunk titeket bárhogyan, akkor nagyon égett a vonal, igen. És akkor abszolút, szerinted azért, mert apadt nem tudom, a kreativitás, vagy mert meg voltak ijedve az emberek, vagy ennek az elegye?
Igazából azért, mert tehát a dolgoknak a mélye az volt, hogy találkoztak egy olyan szituáció, egy olyan helyzettel, amivel nem tudtak mit kezdeni. Ilyen még nem volt az életükben. És én nagyon sok, tehát akkor hoztam létre ugye a Facebookon egy csoportot, ugye, ami cégvezetési gyakorlatban néven fut közel 1000 taggal, ha az utolsó számokra jól emlékszem. Minden héten egy, de ilyen mit én másfél-két volt, hogy 3 órás bejelentkezésem volt, pont azért, mert szerettem volna minél több embernek segíteni, és ez nem a pénzről szól. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki megtalálja a hivatását, ha megtalálja azt, ami igazán mozgatja, amitől flow-ban van, amiben áramlik, ami elemében van, az nem feltétlenül a pénzről szól. Ez nem azt jelenti, hogy nem kérem el az árát a szolgáltatásainak, hanem az, hogy, és ezt a pandémia mutatta meg, hogy akkor nagyon-nagyon sok embernek segítettem, úgymond pro bono, tehát nem pénzért. Nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy minél több céget ugye ki tudjak segíteni abból a bajból. Visszatérve ugye a kérdésre, az alapprobléma az volt, hogy amikor eljutottunk odáig, hogy oké, akkor tervezzük meg, hogy most mit csinálunk. Mert az, hogy most ilyen egynapos, 24 órás etapokba gondolkodod, az kevés. Tehát látnod kell még, hogyha nyakig a kakiban ülsz, akkor is látnod kell, hogy hogyan fogsz ebből kimászni. Akkor terveket kell kovácsolni. Nem biztos, hogy megvalósulnak a tervek, nem is arról szólnak, hanem elsősorban arról, hogy egyrészt ugye megnyugodjál, hogy igenis van kiút. A másik pedig az, hogy erőfeszítéseket tegyél, irányított erőfeszítéseket, hogy valami változást történjen, valamit máshogy csináljál. Na ezért kellenek a tervek. És a pandémiában ez a mondat ez arra utalt, hogy amikor felhívott valaki, hogy figyelj csak, havi 30-50-15 millió a költségem, tök mindegy, és egyszerűen le vagyok fagyva. Nem tudom, hogy mit csináljak. És mondtam, hogy oké, beszélgessünk, próbáljunk meg kiutat keresni, stb. És volt, hogy egy órán keresztül kellett úgymond oldanom a feszültséget az ember, mert eljutottunk odáig, hogy amúgy egy nagyon jó cégvezető, egy nagyon értékes ember, nagyon jól képzett, tanult ember, egyszerűen ott állt, hogy amikor ő kerül szarba, akkor ez olyan, mint amikor a szarvas lefagy ugye a reflektorfényben. Akkor mész az út, és akkor... Tehát, hogy önmagára az ember sokkal-sokkal nehezebben tud dolgokat vonatkoztatni, ezért viszont mondani, hogy mindig kell egy külsős. Tehát ott vagy egy házban, lehet, hogy belülről tök jónak tűnik, de mint én kintről meg az látszik, hogy omlik a vakolat, mindjárt rádesik a tető, stb. Külsős nélkül ezt nem látod. És nem a saját szerepemet akarom ezzel erősíteni, ne ilyesfére, vagy a tanácsadókét, vagy a külsősöket, vagy bármit, hanem egy egyértelmű tényt szeretnék leszögezni. Nekem is vannak külsőseim. Az én cégvezető munkáimban is a legnagyobb áttörések mindig akkor voltak, amikor volt egy külsős, aki rámutatott arra, hogy te barom, te így mész a világba, de ha ezt leveszed, akkor egy kicsit azért színesebb és szélesebb a világ.
Minél több szem, minél több gondolat, minél abszolút, több gondolkodás, ilyenkor nagyon-nagyon jó. Ugye, ha megnézed a japánokat is, hogy jönnek tárgyalni, ott van egy fiatal, egy idősebb, két középkorú nő, tehát ott pontosan ezért vannak
ezek a szerepek. Szempontok mások. Igen. Ugye a különböző életszakaszokat.
Persze kívül a kockából is, máshogy látod a működés, máshogy látod a dolgokat, és ugye lehet, hogy feltársz olyan hibákat, látsz olyan hibákat, amikben ők dolgoznak, bent vannak nap mint nap, és nem látják éppen azért meg.
Pontosan, ugye? Pontosan. Éppen ezért még is. Még egy gondolat csak a tervezéssel kapcsolatban, hogyha nem lenne szükség a tervezésre, már pedig azt látom, hogy a magyar KKV-knak, sőt akár a nagyvállalatok szintjén is, a tervezés az gyerekcipőben jár. Tehát én azt gondolom, hogy a saját tapasztalatom alapján, már pedig ugye 11 éve van az ügyvezető akadémia, ahol ugye megosztom a tapasztalataimat, tehát lassan most 1000 fölé ér az ügyfeleimnek a száma. Tehát én azt gondolom, hogy ez alapján merek ilyen sommás kijelentéseket tenni ugye ezzel a szektorral kapcsolatban. Tehát a lényeg az, hogy a 90-95%-ában a cégeknek nincs semmilyen tervezés. A legjobb cégek is annyira látnak előre, hogy ma kibocsájtottam egy számlát, az 30 napon, 45 napon, 8 napon az be fog futni, ennyi. Tehát a mostot látják elsősorban, a legjobbak is.
Tök jó. Ezt a kérdést mindenképp fel akartam tenni, kicsit később, de akkor most hozzuk előrébb. Aki jár az üzleti életben, nem csak az irodában, hanem az irodán kívül is, az nagyon gyakran hallja ezt a mondatot, hogy ó, a pandémia óta, háború, nem lehet tervezni, hónapról hónapra megyünk, hétről hétre megyünk, majd meglátjuk, mi lesz. Most ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem terveznek az emberek, vagy azt jelenti, hogy rövidebben, de terveznek, vagy pedig fölülírják hónapról hónapra. Te mit látsz, mi a valóság ezek között?
A valóság sokkal elszomorítóbb, mint ahogy gondolod. Tehát itt arra gondolok, hogy az emberek csak azt hiszik, vagy azt hazudják, hogy terveznek, de valójában nem terveznek. De ha belegondolsz, tehát a tervezés azért nehéz, két dolog miatt. Az egyik azért, mert nem tudják az emberek, hogyan kell. Nekem van egy négy lépcsős ilyen tervezési, stratégiai tervezési módszertanom.
Szeretnénk később belehallgatni, igen.
Ez gyakorlatilag ez negyed óra alatt el tudom mondani, hogy kell megtervezni 5 évre előre dolgokat úgy, hogy az mondjuk napi szintű feladat legyen a kollégáidnak. Tehát ez egy baromi egyszerű dolog. Hozzáteszem, azért nekem ez jó néhány millióba, meg jó néhány évenbe került, mire ezt így összeraktam, ezt a tervezési metódust, és nem mondom, hogy a legtökéletesebb. Én azt mondom, hogy ez egy alaptervezés, tehát ezzel el tudod kezdeni azt a folyamatot, amit aztán később tudsz tökéletesíteni. Mindig azt mondom, hogy amiket én mondok, azokat a cégvezetőnek magára kell szabnia. Tehát ebben természetesen tudok segíteni, de hát ugye van egy könyvem, ugye a Kussolsz nem is csinál a cégépítés a gyakorlatban címmel, ami nem a céges kultúrára utal, hanem egy vállalkozói, cégvezetői mentalitás, de akár az értékesítőknek is ismerős lehet, hiszen a két szakma nagyon közel egymáshoz, ugye a cégvezetés, az értékesítő. Hozzáteszem, a KKV-k nagy többségében a cégvezető maga az értékesítő, tehát ő viszi ezt a feladatot is. Tehát itt ez a kifejezés azt takarja, hogy míg mások mondjuk itt egy alkalmazott, az elmegy szórakozni mondjuk, vége munkainak püflet teszi a lantot, stb. A cégvezető, aki addig benne dolgozott a cégben, ugye értékesítőként, mit tudom én, a termékszolgáltatás létrehozóként, stb., neki, ő akkor fog nekiállni a cégén dolgozni. Tehát akkor megy át ugye a tulajdonosi szerepkörbe, vagy ügyvezetői szerepkörbe.
Akkor veszi akkor föl azt a kalapot, ugye ezt így szokták mondani.
Pontosan. Visszatérve a tervezésre, ugye ez az egyik, hogy nem tudják, hogy hogyan kell. Nincsenek sajnos, és most az iparágamról beszélek, ugye itt cégvezetőképzésről, gurukról, stb. Én nagyon-nagyon sok pénzt elköltöttem a saját képzésemre, tehát több 10 millió forintot, rengeteg képzésem voltam, 5-600 könyvet olvastam már ebben a témakörben minimum. A nagy többség úgy szar volt, azt a papírt nem értem meg, amire kinyomtották, de a lényeg az, hogy valahogy én azt érzem, de ez egy ilyen paranoia, vagy egy ilyen konteó, hogy egyszerűen a piaci szereplőknek nincs érdekében egyszerű, könnyen használható tudást adni a cégvezetők kezébe. Azért, mert szerintem én úgy látom, hogy mert különben nem tudnak egy ilyen nagy rózsaszín ködöt fújni, és minél több nullát varni a számla mögé. Azért mondtam,
mert
hogy...
Mert ugye a rózsaszín ködöt ki kell tisztítani, és a kitisztításban ők segítenek.
Hát hogyne. Persze, gyere, csináljunk stratégiai tervezést, mit tudom én, és akkor már milliós tételnél járunk, és elmegyek, és hozzátok, és akkor stb. És gyakorlatilag jött oda a szünetbe egy cégvezető, hogy 500 milliós cége van, és azt mondja, hogy hát én nem gondoltam, hogy ez ilyen egyszerű és ilyen könnyű. Hát mondom, ez egyszerű, de nem könnyű, mert a munka még csak itt kezdődik, hogy megcsináltad a tervet, az egy dolog. De van egy másik nagyon fontos mondás, hogy a terv semmi, a tervezés minden. És ez pont arra ad választ, amit a legelején kérdeztél, hogy akkor hogyan tervezzünk, meg kiszámíthatatlanak, stb. Akkor is kell tervezni. Tehát gondolj bele, hogy elkezdesz építeni egy házat terv nélkül. Tehát hogy a viharba? Elindulsz nyaralni valahova terv nélkül, ötletek nélkül, stb. Csak bele, azt is megtervezed. Akkor ezt miért nem? Hát az egész életed függ tőle cégvezetőként, és hogy az értékesítőknek is akár egy éve azon múlik, hogy mit és hogyan. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, maga a tervezés.
És akkor most kérdezném meg, amit magad is mondtál, hogy hogyan? Hogyan álljunk neki egyáltalán? Hogyan kezdjük el, mikor? Az is fontos. Hogyan? Mik ezek a pontok, amiken át kéne menni, és hogyan revizionáljuk, hogyan írjuk felül, hogyan nézzük meg, hogy haladunk ezzel a tervvel. Nagyon sok kérdés, tehát kezdjük az elején, hogyan kezdjük?
Az első és a legfontosabb a tervezéssel kapcsolatban, pont annak a gondolatnak kifejtése, amit az előbb mondta, hogy a terv semmi, a tervezés minden. Tehát ez a probléma ott kezdődik, hogy az értékesítők is, és a cégvezetők is feladatokba gondolkodnak, problémákba, probléma megoldásba. Mi történik? Van egy listád, csinálj meg a 2024-es stratégiai tervet, megcsináltam, pipa, kihúzom. Ez nem olyan.
Ugyanúgy, mint ebből nincs innováció, hogyha probléma megoldás van, nincs innováció.
Így van.
Legalábbis így ilyen szinten, igen, igen.
De az egész cégépítés ilyen, tehát nem olyan, hogy egyszer összeraktam a céget, és utána az gurul évekig, tehát hogy vagy a évszázad végéig, tehát ez nem. Folyamatosan ellenőznem kell, folyamatosan ugye a piacokat szondázni, a bevételeket, a kiadásokat, a folyamatokat, hogy hogyan tudom jobbá tenni, tehát maga a cégvezető munka az erről szól. Tehát én néhány pontból összeszedtem, hogy maga a cégvezető munkának mi az ügyvezető munkának mi a legfontosabb része, és ugye pont az, hogy ne a cégben dolgozzon. De mit jelent, hogy a cégben dolgozik? A cégben dolgozik az azt jelenti, hogy olyan feladatköröket visz, ami a cégben megtalálható. Marketinges, értékesítő, irodavezető, pénzügyes,
ezek csak a legtöbb. Ezek a napi feladatok, tehát nem proaktív feladatok, hanem ezek a napi feladatok, amik be lehet veszni.
Ezek a napi fasságok, amiket én napi ilyen hétfői, meg keddi, meg szerdai kataklizmáknak hívok, amikor bemegy a cégvezető, és mint egy ilyen mini Hiroshima robban, egy bum, és akkor hirtelen, mikor elosztik a füst, azt vesz észre, hogy délután mit én 5 óra van, és basszus, ma még szinte semmit nem csináltam. Gondolja ő, egy csomó problémát megoldott, de ezeket kihúzta a listára, és az el is tűnt róla. Tehát, hogy onnantól kezdve érzi azt, hogy nem csinált. És ezek a tervezéssel a másik legnagyobb probléma az, hogy ezek. Van ez az Eisenhower Matrix, ugye ez a fontos, sürgős, biztos ismered ezt a verziót, ugye ez a 4 szegmens, ugye az első, ugye a fontos, sürgős, ugye az a tűzoltás, a második negyed, az pedig a fontos, de nem sürgős dolog. Nem is mennék tovább, ezt azt gondolom, hogy elég sokan ismerik, ha nem, akkor nyugodtan nézzetek utána. Ez ugye a priorizálás szempontjából fontos dolog. És ugye a tervezés, meg úgy általában az egész cégvezető, ügyvezető munka, ez a fontos, de nem sürgős szegmensben, a második szegmensben. De mivel a fontos sürgős, tehát az azonnal most kell megcsinálni, e-mailekre válaszolni, felkérni azt az ügyfelet, megoldani azt a problémát, stb. Elviszi a fókuszt, ezért nagyon kevés időt el. És ugye jön itt a másik kérdés, és még mindig a bevezetésnél tartok, és tudom, hogy még nem válaszolt ugye konkrétan a kérdése, de afelé haladunk, megígérem.
Csak nyugodtan, tehát, csak nyugodtan.
Alapvetően itt is az a problematika, hogy egy vállalkozónak, vagy akár egy értékesítőnek nincs olyan kvázi főnöke. Az értékesítők többségének, ugye többség ugye önállóan dolgozik. Tehát most beszélek akár mondjuk ingatlanosokról, beszélek mondjuk pénzügyi brókerekről, biztosítási brókerekről, biztosítósokról, stb. Nincs főnöke. Tehát van persze, tehát van egy értékesítési vezető, aki a csapatot vezeti, nem tudom, akármilyen megnevezéssel, aki ugye teljesítményt vár el, tudjuk hajtja őket, stb.
És nem mentorálja őket, tehát magyarán egyedül vannak kint az értékesítők a terepen, igen, és, nem igen, és nem fejlődnek.
Azért mondom, hogy az értékesítés és a cégvezetési szakma nagyon-nagyon közel áll egymáshoz. Nem véletlenül sokszor összefújik. Sőt, nagyon sok értékesítőt láttam ugye cégvezetővé válni, és nagyon nehezen tudta levetkőzni azt, hogy például 300 millió cégnek a vezetője, a cég árbevételnek a 82,3%-át ő önmaga viszi. És akkor mondom, hogy akkor minek neked cég? akkor hagyd a francba, ez csak az egódnak szól, csináld egyedül, rengeteg költséget, de ő céget akar építeni, mondom, akkor ezt az értékesítői mentőítest, ezt el kell engedni. Hát de innen jön a bevétel.
Pontosan, mondom, amint átülsz a menedzseri székbe, onnantól kezdve nem is lehetsz értékesítő, mert egy teljesen más mindsetet, gondolkodás módot kíván.
Lehetsz, csak az értékesítési vezetői szék beülj át.
De akkor sem lehetsz értékesítő, mert bocs, hogy egy kicsit vitatkozok, mert az, alapján véve az értékesítők hatalmas egóval rendelkeznek, le akarják gyűrni, számokat akarnak hozni, kimenni, tárgyalni, míg egy vezetőnek nem az a feladata, mert neki ugye az a feladat, hogy a csapata tárgyaljon, ő hozza a számokat, és ugye a vezetőnek meg csak segíteni kell, tehát nem ő aratja le ezeket a számokat, nem ő hozza be,
abszolút,
és
abszolút.
Neki a csapat a lényeg onnantól kezdve.
Erre szoktam mondani, hogy nagyon nagy különbség van a vezetőértékesítő és az értékesítési vezető között. Ez vezetői funkció, ez pedig csak támogató. Tehát mondjuk a munkaidének a 30-50%-ában támogatja a többieket, de ez nem vezetés, az teljesen más. Úgyhogy, na mindegy, szóval alapvetően ugye itt a tervezésre visszatérve, a másik nagy dolog, nagyon fontos dolog, amiatt ugye nem csinálják ezt, nem csak azért, mert nincs idejük, nem tudják, hanem a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ugye ez az emberi természettel ez ellentétes. Én hiszek abban a pszichológiájában, amit úgy hívnak, hogy evolúciós pszichológia, ami azon alapul, így leegyszerűsítve a dolgokat, hogy az ember alapvetően ősember. Tehát ugyanazok a reakciókkal, ugyanazokkal a zsigeri ösztönökkel, válaszokkal, stb. Hozzáteszem, hogy az egyik legfontosabb feladatunk ezeket felülírni, hogy a tudatalattinkból előjövő automatikus válaszreakciókat próbáljuk meg esetleg csökkenteni, stb. Amikor meglátunk egy embert, és jó vagy rossz érzésünk van, már anélkül, hogy megismernénk, közben valószínű ilyenkor csak emlékeztet valakire, akivel rossz tapasztalataink vannak. Tehát igazából a visszatérve ugye erre, hogy az ősember az gyakorlatilag mondjuk mit én volt egy nem tudom, több százer éves evolúciós görbe, amíg elértünk a homo sapiensig. Onnan is hozunk ugye állati, félállati ösztönöket, beidegződéseket, stb. És hát ugye a civilizáció az mondjuk mit én újjuk nagyra ezt a dolgot, mondjuk 20-30 ezer éves, hogyha a legősibb civilizációkat is elfogadjuk valósnak, stb. Tehát óriási a különbség a civilizált ember és az ősember intervalluma között. Innentől kezdve az ősember az nem tervezett. Tehát ő nem tudta azt, hogy egy óra múlva mondjuk ő fog ebédelni, vagy őt fogják megebédelni.
Azt mondod, hogy mindenképpen ezeket, azaz, hogy jó lenne kikapcsolni, és a tervezés, a stratégia tervezés, ez egy tanulandó dolog. És abszolút, meg kell tanulni.
Abszolút. Igen, és ezt magadra kell kényszeríteni. Mert olyan szempont, nem ad megtanulását, nem a megcsinálását, hanem a végrehajtását. Ugyanúgy, mint ahogy vannak értékesítési értekezletek, ugyanúgy magaddal is kell értekezleteket tartanod effektíve, ugyanúgy, mint amikor a pénzügyeidet nézed át, ugyanúgy a stratégiádat is időközönként havonta minimum, de inkább mint akár két hetente is megnézheted, hogy hogyan haladsz ebben. Uh-huh. Mert ha ez ugyanúgy, mint bármilyen tevékenységre igaz, hogy ugye amin a fókuszod, az megnő. Ugyanúgy, hogyha minél gyakrabban, és ezt a pénzügyi terveknél szoktál mondani, hogyha valaki vitorlázik, és mondjuk ő pontosan tudja azt, hogy minél ritkábban néz rá mondjuk az irányjelző műszerre, annál nagyobb valószínűséggel keveredik máshova, mint ahova tervezte. Tehát magyarul csak egy fokot arrébb fordít a kormányon, és egy napig nem néz rá a műszer, akkor lehet, hogy 100 kilométerre odébb találja magát. Mondjuk nem a Balatonon, de ott hamar partnak ütközik, de mondjuk egy tengeren. Elég, hogyha vajon más tevékenységet csinálsz. Tehát nekem is volt az, hogy mentem Miskolcra, és mit tudom én, a menet közben valakivel tárgyaltam, és ugye belelendültem, mert éppen konzultáltam, problémát oldottam meg, vagy oldottunk meg ugye közösen, és hát már csak láttam a Miskolc jobbra a táblát így elsúgani.
Hello, Debrecen!
Igen, és akkor gondolkodtam, hogy hát mondom, akkor lehet, hogy most egy kicsit icipicit késni fog, de hát ugye természetesen az ember sebességgel pótolja ugye a pontatlanságot mindig, tehát hogy nem volt gondolod értem. Visszatérve ugye a kérdésedre, hogyan lehet tervezni? Tervezni kétféleképpen szokás. Az egyik ez a klasszikus multis tervezés, a másik pedig ugye az, amit a KKV szektorban lehetne és kellene. A múltis tervezés az az éves, a naptári éves tervezés. Ez a klasszikus októberbe, aki volt már múltiban, akár értékesítőként, akár bármilyen pozícióban, az pontosan tudja, hogy októberbe elkezdik tervezni, novemberbe aztán leokézzák, kiküldik az anyacégnek.
Hetekig, hónapokig beszélnek, 42 meetingen.
Igen, és aztán az anyacég visszadobja, hogy akkor még plusz 20% a biztonság kedvéért, tehát hogy, és akkor ott fogják a fejüket, hogy hogyan és mint, és ez egy másik nagy probléma, és az értékesítők elvándorláshoz vezet egy cégnél, amikor te cégvezetőként csak annyit mondasz, hogy oké, srácok, ügyesek voltatok, jó, megvolt az éves terv, oké, plusz 20%-ot rádobunk a következő, és hú, ügyesek vagytok, csináltuk ugyanígy.
Igen, ez nagyon probléma, hogyha nincs neki kikommunikálva, hogy az miért van, miért lett úgy, miért van, hogy csináljuk meg, tehát ezt konkrétan le kell neki kommunikálni, hogy tudják,
igen,
hogy miért,
igen,
meddig, hova, mert különben nem érzik jól magukat, és azt sem fogják tudni, hogy mi a szerepük, mit kell tenniük.
Hogyne, és ilyen szempontból ugye a múltis tervezés, tehát a múltis általában az értékesítési tervezés. Na most az egy embertelen dolog, és ezt mindenki szerintem a saját bőrén tapasztalja, hogy amikor üveghangon pörögve megcsinálják, és a pandémia volt erre egy nagyon jó példa, hogy sokan megcsinálták a terveket, de ahogy az egyik cégvezetőm, bocsánat, értékesítés vezető fogalmazott egy múltis úriember, hogy üveghangon pörögtek az emberek. Megcsinálták a tervet, ami a pandémia előtre datálódott, tehát hogy nem vette figyelembe a pandémia. És akkor annyit mondtak, hogy ügyesek vagytok, nagyon jó, 2021, akkor plusz 20%. És így ültek és nézték, hogy ez a WTF. Tehát, hogy mi? Hogy? Ezt egy KKV-ban nem engedheted meg magadnak. A multiba azért merik ezt megengedni, mert óriási potenciál van mögöttük, óriási pénzi háttér, és gyakorlatilag amit elérendő cél volt az egyik évben, a másik évben az lesz az alap.
De igazából ott sem tehetnék meg, mert mivel az emberek viszik előre a folyamatokat, az értékesítést is.
És nagyon ezáltal... azt mondtam, hogy nem tehetnék meg, de megteszik.
Igen, és ezáltal, hogyha embereket vesztenek, akkor nyilván a folyamatok nem lesznek rendben, az emberek nem lesznek elégedettek, ugye elmennek, és hogyha embereket vesztenek, akkor kereshetnek újat, új betanítás, és így tovább, és nem fogják elérni a célt, hogyha kiesnek az emberek.
Mostanában hallottam, hogy a multiknál egy újabb eszköz az lett, és ez borzasztóan szomorú az indoka, hogy az évvégi bónuszt az két részletbe fizetik ki. Januárban és augusztusban. Mit gondolsz, miért?
Hát, hogy maradjanak az emberek a pénzért.
Igen. Tehát azért, mert megtörténik ugye karácsonykor ugye a szokásos évvégi iszunk, hányunk, belefekszünk buli, vannak ugye a prémium osztások, stb. Ugye, és január-februárban már az értékesítők pont ezért, mert hogy ez egy embertelen gépnek nézik őket, ezért elkezdenek ugye nézelődni, hogy hova tovább. És ugyanúgy jön a helyükre más, mert vonzók ugye az főleg egy biztonságorientált embernek, amelyik ugye ez az embertípus alkotja Magyarország nagy többségét, az, hogy minden hónap 10-én jön a fizetés, az biztos, hiszen a multinál azért van pénz, nem fogják azt mondani, mint egy KKV-nál biztos, hogy húha, pedig azért rengeteg olyan KKV-t ismerek, akik még a pandémia idején is mind a 30-50-80 emberét állományban tartott, a teljes fizetést adott nekik, annak ellenére, hogy mondjuk nullán volt az árbevétel. Tehát, hogy vannak ilyen cél, csak meg kell találni, és nagyon-nagyon sok rossz visszhang van a KKV szektorból, most az idiótákról nem beszélnek, tehát azok nem vállalkozók, azok kihasználók. Tehát, hogy az nem cégvezető, az, aki a saját hasznát nézi, és nem azon gondolkodik, hogy hogyan legyen ez egy olyan hely, zárója a cégem, ahol mindenki megtalálja számítását, és mindenki jól érzi magát, és a lehető legtöbbet tudja kihozni magából. Na, ez egy nagyon fontos cégvezetői feladat többek között, amit én effektív mentorálásnak hívok. Tehát a tervezésen kívül ugye a rendszereknek gyakorlatilag az építése, tehát a céges rendszerek, tehát ugye, mint a folyamatoknak a figyelése, stb. Ugye az embereknek a mentorálásán keresztül. Tehát ezek cégvezetői feladatok. Az összes többi az mind napi, sokszor kontraproduktív feladat, mert a feladatok egy jelentős részén azt látom, hogy a 70%-a megoldódik mindenféle beavatkozás nélkül is. Tehát ha nem válaszolsz mondjuk valakinek, akkor az a valaki majd önmagától meg fogja csinálni. Tehát mondok egy példát.
Az IT-sek ezt nagyon szeretik, ezt a megközelítést, ugye? Napjában 100 olyan e-mailt kapnak, hogy jaj, nem működik a nyomtató, jaj, nem működik ez az, az indítsd újra, ugye? Van egy automatikus az, hogy indítsd újra, vagy nem is válaszolnak, és majd megkeresik őket 2-3 nap múlva, és hogyha fönnáll a probléma, akkor avatkoznak be.
Ez így van. Az egyik cégvezetőm, aki járt hozzám 2015-ben, ugye dolgoztunk hosszú évekig együtt, és a tavaly évben elment nyaralni az USA-ba egy hónapra. És rekordárbevételt értek el a fiúk, amíg nem volt itthon. Tehát olyan rekord, hogy még soha az életben nem volt annyi árbevétel abban a hónapban. És minden jól működött, és minden olajozottan ment, és felhívott utána, hogy figyelj, visszajöttem, és minden kezd szétszakadni, és miért van, és hogy, és mondom, figyelj, menj vissza az USA-ba, jó? Tehát lehet, hogy mindenki jobban jár.
Itt azért gondolkoznék azért egy-két dolgon.
Nem, alapvetően, ha hogy is fogalmazom szépen, lehet, hogy nem fogom tudni, de a lényeg az, hogy az emberek, amikor azt látják, hogy megjött apu, ugye, akire fölnézünk, és aki egy tekintély személy a cégben, ugye pszichológiailag, akkor én mentesek a felelősségtől, hátralépek, és nem vállom a felelősséget. És minden olyan dolog, amiben korábban én simán döntöttem, és tudtam, hogy mi a jó, azzal inkább megyek az apuhoz. Apu, ez van, ez van. Ott ültem a cégvezetővel ugye az irodájában, ilyen üvegfalú irodája volt, és jöttek föl az emberek a lépcsőn, és mindenkinek intézett, hogy nem, menjél vissza, old meg, nem érdekel, old meg.
Apunak ezen dolgoznia kéne, különben el fog veszni, és nem tud proaktívan tervezni
előre. Dolgozik rajta, hozzáteszem, hogy most már egész jól áll, tehát kellett egy-két mentori füles hozzá, de jól áll, köszönjük szépen, tehát hogy most már, tehát abba is kell, hogy ugye el tudjon menni egy hónapra úgy, hogy nem kapcsolja be a gépét, nincs térerő, nem telefonál, nem néz e-maileket, stb. De mondom, úgy is működött, és nem az volt, hogy visszajött, és akkor halmokba állt a probléma és a feladat, mert úgy is el lehet menni természetesen egy hónapra.
Ez volt ennek a podcastnak az első része. Kérlek, maradj velünk, mert nem sokára föl fogjuk tölteni a második részt is, vagy hogyha később hallgatod, nyilván hallgass meg azonnal.
Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.